Last week I made reference to an article in CNN.
Múlt héten utaltam egy CNN-es interjúra, pontosabban egy cikkre, amit olvastam.
About a guy who refused to get out of jail.
Egy olyan emberkéről, aki nem volt hajlandó elhagyni a börtönt, miután már egyre szabadon engedték.
I forgot to bring the article with me.
És emlékeztek, hogy akkor elfelejtettem lehozni magammal ezt a cikket.
So for all of those of you who did not believe me.
Úgyhogy most azoknak mondanám ezt, akik akkor nem hittek nekem.
Here it is.
Itt van előttem.
Berlin, Germany.
Berlinben, Németországban.
59-year-old German man who has spent the last 34 years in jail has turned down the offer to be let out.
A következő dolog történt. Egy 59 éves német úriember, aki az elmúlt 34 évét börtönben töltötte, nem volt hajlandó elhagyni a börtönt, miután szabadon engedték.
A Justice Ministry spokesman said that he rejected an offer to leave in 1992.
Az igazságügyi minisztérium egyik szóvivője úgy nyilatkozott, hogy még 1992-ben utasította el ez az ember azt, hogy elhagyja a börtönt.
The man was convicted in 1972 of murder and he was sentenced to life imprisonment.
Ezt az embert 1972-ben ítélték halálra, gyilkosságért, és életfogytiglant kapott.
But then his sentence was pardoned.
De aztán igazából visszavonták ezt az ítéletet, kegyelmet kapott.
But he said, no, I don't want to leave.
De mégis azt mondta, hogy nem akarok elmenni.
And it says here that German prisoners have no obligation to leave jail before their sentences have been completed if they are pardoned.
És aztán a továbbiakban azt mondja ez a cikk, hogy a német foglyokat nem lehet arra kötelezni, hogy elhagyják, idő előtt elhagyják a börtönt, még akkor is, hogyha elvileg szabadlábra helyezték őket hamarabb.
So there, it was on CNN.
Hát ezt olvastam a
which
CNN
of course honlapján, means it's true.
Ami természetesen azt jelenti, hogy így is van.
Strange things.
Nagyon furcsa dolgok vannak.
By the way, a couple of weeks ago, some of you said that in the first service specifically, that the air was very stale.
Egyébként néhányan azt mondtátok, megjegyeztétek körülbelül két héttel ezelőtt, hogy az első alkalmon itt nagyon állt a levegő.
And this was before I started talking.
És ez még azelőtt volt, hogy én elkezdtem volna beszélni.
And it feels the same way tonight, Ruth.
És egyébként most is olyan érzésünk van, hogy olyan állott a levegő, nem? Tehát úgy valahogy nincs is levegő. Látom, hogy egyesek
bólogatok. Not the cold air, just the levegő.
Lehetne egy kicsit a cirkulációt beindítani a gyülekezetben.
Thanks.
Köszönjük.
About 2 months ago, my brother Terence, who lives in Northern Ireland.
Körülbelül két hónappal ezelőtt az én testvérem Terence, aki Észak-Írországban lakik.
Sent me a couple of pictures.
Küldött nekem néhány fényképet.
The one was of the house where I live now in Buda.
Az egyik arról a házról képült, ahol készült, ahol most élek Budán.
An aerial view.
Ez felülről, tehát egy felülnézetből.
And the other one was of the house that we grew up in South Africa as young boys.
A másik meg arról a házról készült, ahol a fiatalságunkat töltöttük Dél-Afrikában.
Also an aerial view.
Szintén felülnézetből.
And what they were from this website that Google has called Google Earth.
És ezt egy weboldalról húzta le mindkét képet, a Google Earth nevű weboldalról.
Atish, why did you go, yeah? Are you a Google Earth employee?
Atish, nem nekik dolgozol.
Yeah. And I didn't know this website existed.
Én igazából nem is tudtam, hogy ez a weboldal létezik.
And I thought it was incredibly fascinating.
És teljességgel lenyűgözőnek találtam.
That you can pretty much anywhere on the globe, they've made pictures and you can zoom in on very fine little things.
Bámulatos, hogy lényegében a világ bármely pontján ki kellhet rajta keresni, és utána rá is lehet közelíteni, és ilyen kis finom részleteket is lehet rajta látni.
And so it was interesting for me to get a perspective from above.
Szóval nagyon érdekes volt nekem, hogy így felülnézetből láthattam ezt a két házat.
The same thing when I first time I went up to Gellért Hill.
Ugyanezt éreztem, amikor életemben először mentem fel a Gellért hegyre.
And I was like, okay, I see Keleti over there, Keleti station.
És úgy voltam, hogy hát ott van a Keleti, látom.
And I realized it's much closer than I always thought it was.
És hirtelen rádöbbentem, hogy sokkal közelebb van, mint amit én valaha is gondoltam.
You know, getting a perspective from up above is sometimes very helpful.
Ugye, amikor felülnézetből látunk dolgokat, ez néha napján nagyon segít.
And we have reached a point here in Hebrews where perhaps a little backward look from above might just be helpful.
És mi most elérkeztünk egy olyan pontra a zsidókhoz írt levélben is, hogy esetleg segítségünkre lehet az, hogyha felülnézetből megvizsgáljuk az eddig olvasottakat, és úgy visszatekintünk.
I feel like we've kind of been going through the forests of the book.
Hát úgy érzem, mintha eddig úgy az erdejében, a sűrűjében bolyongtunk volna, mentünk át ezen a könyvön.
And just so you, and last week we actually had that imagery of stopping to view something.
Aztán a múlt héten pont elő is jött ez a hasonlat, hogy ugye az édesapámmal, testvéreinkkel megálltunk, hogy gyönyörködjünk a tájban.
Well, we were looking forward there.
Abban az esetben persze magunk elé néztünk.
And we were viewing the throne of grace, which was a wonderful picture for me at least.
Illetve múlt héten is magunk elé néztünk, és a kegyelem trónusát láttuk magunk előtt, ami számomra egy gyönyörű kép.
But just let's have a quick look back where we've come from.
De mi lenne, hogyha most nagyon gyorsan egy picit visszatekintenénk az elmúlt hetekben elhangzottakra?
Because by the time I finished teaching Hebrews, one of my desires is that we have a general overview of the book, and that it's not this mysterious book anymore, hopefully.
Mire befejezzük a zsidókhoz írt levelet, az én személyes vágyam az, hogy egy általános áttekintésünk legyen erről a könyvről, hogy ne legyen többé egy ilyen rejtélyes levél ez.
It's about 65 AD, 69 AD, somewhere there.
Tehát ugye körülbelül időszámításom szerint 65-69-ben járunk.
Jesus has been dead for about 35 years.
Jézus most már körülbelül 35 éve halott.
Let me clarify that Jesus died 35 years early and rose again.
Ugye azért azt hozzátenném, hogy 35 évvel korábban meghalt, ez majd feltámadt.
Big change there.
Azért ez egy nagy különbség.
And Judaism, the temple has yet to be destroyed, which the temple was destroyed in 70 AD.
Ugye a templomot még nem rombolták le, erre majd időszámításunk szerint 70-ben kerül sor.
And Judaism, for the most part, did not recognize that the Messiah, Christ, was the fulfillment of everything that their Korah was about.
A judaizmus pedig javarészt, erre az a jelentő, hogy nem ismerték fel, hogy Jézus Krisztus eljött, és lényegében betöltötte mindazt, amiről az ő tórájuk szólt.
They did not recognize that he was the fulfillment of all those scriptures that they studied so fervently.
Tehát nem ismerték fel azt, hogy Jézus Krisztusban beteljesedtek azok az írások, amiket ők annyira szenvedélyesen tanulmányoztak.
But there were some who chose to believe.
Voltak azonban olyanok, akik úgy döntöttek, hogy hinni fognak.
And it seems that they were in small house churches.
És úgy tűnik, hogy ők ilyen házi, otthoni gyülekezetekben voltak.
And the writer is writing to them, essentially.
És alapvetően az író nekik ír.
To say, stick with this brand new faith that you now confess.
És azt üzeni nekik, hogy tartsanak ki amellett a vadonatúj hitük mellett, amit most már ők is vallanak.
And he's encouraging them because they feel like probably that they're going against the grain of their friends and their neighbors who now have stuck with mainline Judaism.
És hát azért bátorítja ezeket a friss hívőket a levél írója, mert valószínűleg arról volt szó, hogy ezek az emberek maguk is úgy érezték, hogy az árral szemben úsznak, tehát a judaizmus fővonalát képviselő barátaikkal, ismerőseikkel, és az általuk képviselt árral szemben.
And they were experiencing, if not overt persecution, they were experiencing subtle persecution.
És esetleg nem is nyíltan üldözték őket, de burkolt üldöztetésnek mindenképpen ki voltak téve.
Some of them were starting to grow tired of this and perhaps going back then to the sacrifices.
És aztán voltak közöttük olyanok, akik ebbe belefáradtak, és talán elképzelhető, hogy visszatértek az áldozatokhoz.
Something that's comfortable to them, something they know, something they grew up with.
Tehát visszatértek lényegében azokhoz a dolgokhoz, amikben kényelmesen, amikben jól érezték magukat, amik olyan ismerősen csengettek, amikkel felnőttek.
So the writer is saying, let me encourage you to stick with the religion of done, not the religion of do.
Úgyhogy az író erre bátorítja őket, hogy maradjanak meg az elvégeztetett vallása mellett, a mit csináljak vallással szemben.
And in the middle of these encouragements are five warnings.
És a bátorítások kellős közepén egyébként öt figyelmeztetést is találunk.
And each warning gets progressively more stern.
És azt látjuk, hogy egyre szigorúbbak ezek a figyelmeztetések.
We've seen two of them so far.
Eddig már kettőt meg is néztünk.
The first one was don't drift.
Az első figyelmeztetés az volt, hogy ne sodródjanak el.
Much like a boat just drifts out to sea.
És lényegében annak a képe jelenik meg előttünk, ahogy egy hajót nem horgonyzott le, és ezért szépen lassan elsodródik a nyílt tengerre.
He says, hold on to Jesus, who is now your mediator between you and God.
Azt mondja tehát nekik, hogy ti kapaszkodjatok Jézus Krisztusba, aki most már a ti közvetítőtök Isten előtt.
The second warning.
A második figyelmeztetés.
Is encouraging them not to not believe God. In other words, believe what God says and enter into everything He has for you.
Arról szólt, hogy arra bátorítja ezeket az embereket, hogy higgyék el mindazt, amit Isten mond nekik, és lépjenek be mindabba, amit Isten elkészített számukra.
He says, take God at His word.
Tehát azt mondja nekik, hogy Istennek a szavát, azt 100%-ig tegyétek a magatokévá.
This is an absolutely new agreement between God and man.
Ez egy teljesen új megegyezés Isten és ember között.
And he says, now enter into the rest that God has for you.
És aztán azt mondja nekik, hogy most pedig lépjetek be abba a nyugalomba, amit Isten elkészített nektek.
And then last week we saw that this rest in many ways is the throne of grace.
Múlt héten pedig azt láttuk, hogy ez a nyugalom sok szempontból a kegyelem trónusa.
So he's trying to convince the reader that their faith now in Jesus Christ as a Messiah is worth hanging on to because Jesus absolutely qualifies in every single area.
Az író tehát próbálja az olvasókat rábírni arra, hogy ragaszkodjanak az ő Jézus Krisztusba vetett hitükhöz, mégpedig azért, mert Jézus Krisztus minden elképzelhető területen alkalmas, megüti a mércét.
And why should we be paying attention to this one who qualifies so wonderfully?
És hát miért kéne nekünk is odafigyelnünk erre a valakire, aki ennyire csodálatosan alkalmasnak bizonyult?
It's because it's he now through whom God has spoken to us. It's he now that is the vessel for what God wants to say to us.
Azért, mert most már ő az, akin keresztül Isten szól hozzánk. Most már ő az az eszköz, az a csatorna, akin keresztül Isten szól.
Whereas before God used prophets and even angels to communicate with his people, this time he says, I'm coming in flesh.
Korábban Isten profétákat, angyalokat használt, akiken keresztül kommunikálhatott az emberekhez, az emberekkel. Most azonban azt mondja, hogy eljön a fiú testben.
So that I can look you in the eye.
És eljöttem, mondja Krisztus, én testben, hogy a szemedben nézhessek.
Fully identify with us.
És hogy teljes mértékben azonosulni tudjon velünk.
So this first section we've just completed last week up to chapter end of chapter 4 is primarily about Jesus as he qualifies in the person as a son.
Szóval ez az első rész, amit lényegében múlt héten be is fejeztünk, tehát ez a negyedik fejezetnek a végéig terjed. Ez elsődlegesen is Jézusról, mint Isten fiáról szól.
His position as a son, nothing he had to work for, but his position as a son is greater than the angels, it's greater than the prophets, it's greater than Moses, it's greater than Joshua.
Az ő fiúságáról szól tehát, az ő pozíciójáról, mint Isten fia, amiért nem kellett megdolgoznia, hanem ez adatott neki, hogy ő Isten fia, és ettől ő már önmagában is feljebb való, mint az angyalok, mint a proféták, mint Mózes.
So the first section, he qualifies because he is superior in his position as a son.
Az első részben tehát azt látjuk, hogy ő azért alkalmas, tekinthető alkalmasnak, mert ő feljebb való, pusztán a fiúságából kifolyólag.
Now we move into how he is superior in his work.
Most pedig arra tér ki az ige, hogy hogyan feljebb való Jézus az ő tettei tekintetében.
As a high priest.
Hogy ő feljebb való, mint egy főpap.
What he does as a high priest.
Tehát főpapként feljebb való. Annak a tekintetében, amit ő főpapként tesz.
Representing you and me to God the Father.
Ami azt jelenti, hogy téged és engem képvisel az Atya Isten előtt.
And this next main section of his superiority as high priest is for the next 5 chapters essentially, 5-10.
És alapvetően az elkövetkező 5 fejezetben, tehát az 5-ös fejezettől egészen a 10-es fejezetig taglalja, ez a levél azt, hogy Jézus feljebb való, mint főpap.
Now, I'll be honest with you, the next 5 chapters probably they do have a lot of doctrine, that's for sure.
Őszintén szólva, az elkövetkező 5 fejezetben én azt látom, hogy rengeteg tanítás van.
And it may be a little dry for some of you.
És lehet, hogy egyeseknek közületek ez egy kicsit száraz is lesz.
But you guys are the Wednesday night people.
Na, ti vagytok a szerda esti emberek.
That's a compliment.
Most ezzel bókolni szerettem.
I'm not saying it too loudly. But, you know, come with a mindset to learn.
Szóval így jöjjetek az elkövetkező 5 hétben, hogy tanulni akarjatok.
Especially when we start getting into the tabernacle and the sacrifices and we go back to Leviticus. For me, I think it's wonderful.
Főleg, amikor majd elérkezünk a Szent Sátorhoz, meg a különböző áldozatokhoz, és akkor visszakanyarodunk a 3 Mózeshez. Személy szerint úgy gondolom, hogy ez csodálatos.
2 weeks ago, I had somebody said to me, Mark, this business of Jesus is better.
2 héttel ezelőtt valaki azt mondta nekem, hogy már tudod, ez az egész dolog, hogy Jézus jobb.
Which, by the way, is how a lot of Bible scholars have characterized the book simply. The book about Hebrews is Jesus is better.
Egyébként ezt a leírást alkalmazza számos biblia tudós is erre a könyvre, hogyha úgy össze kéne foglalni a pár szóban, akkor ezt mondják, hogy ez erről szól, hogy Jézus jobb.
And this guy says to me, how does that affect us as Hungarians? He said, it's all very nice that Jesus is better. He said, I can understand that in the context of the early believers that they had to be told this, but he said, we know this. He said, now how does it affect me here in Hungary?
És aztán ez az ember megkérdezte tőlem, hogy jó, hát nagyszerű az, hogy Jézus jobb, de most ránk, mint magyarokra, ez milyen értelemben vonatkozik? Vagy ettől most nekünk mitől lesz, miért lesz jobb? Tehát jó, hogy értem, hogy ez önmagában nagyszerű, meg hogy akkora a korai egyház idejében ezeknek az embereknek ez egy teljesen új koncepció volt, erről hallaniuk kellett. Na de mi mindezt már tudjuk, akkor nekünk ez milyen értelemben releváns, mint magyaroknak?
So before we go on to see how the writer starts unfolding this business of Jesus as better as a high priest, I'll share something with you that I think could relate to Hungarians.
Szóval mielőtt megnézzük ezt egy kicsit részletesebben, konkrétan azt, hogy most Jézus miért feljebb való, mint főpap, előbb szeretnék néhány dolgot megosztani veletek, amitől szerintem ez releváns lesz a magyar
At the end of August this past August.
Augustus végén, most nyáron.
A few of us were wanting to do something on the weekend and we were looking through the whatever the thing was, the schedule of concerts and stuff, and we saw this musical at the Margaret Island, whatever that place is called, Szabad Téri, what is it?
Szabad.
Something like that, yeah.
Tehát augusztus végén páran szerettünk volna egy kicsit csinálni valamit a hétvégén, és ezért végignéztük a programot, hogy éppen milyen színházi előadásokra vagy koncertekre tudnánk elmenni, és akkor hirtelen megláttuk ezt a musicalt, amit kint a Margit szigeti Szabadtéri színpadon játszott.
And I'd never been there, I've always seen it, and I've always thought, wow, it'd be cool to go an outdoor concert.
Igazából én még sosem voltam ilyenen, de mindig is szerettem volna, úgy gondoltam, hogy ez annyira jó pofa dolog lenne.
And they described it as like a rock musical.
És ők ezt egy ilyen rock musicalként reklámozták.
So we decided to go.
Úgyhogy elhatároztuk, hogy elmegyünk.
And it turned out to be a religious musical.
És hát végül kiderült, hogy ez egy ilyen vallási musical.
And even though I couldn't understand the Hungarian, I could tell what was going on by that they played out various scenes in the life of Jesus.
És bár ugye nem értettem konkrétan a szavakat, de mégis értettem, hogy nagyjából mi történik, mivel Jézus életéből is különböző részleteket játszottak el ott a színpadon.
I could tell when he was in the Garden of Gethsemane, when he was betrayed.
Tehát ugye fel is ölelte, amikor scenes. Ott volt a Getsemáni kertben Jézus, vagy amikor elárulták. Tehát ezeket a különböző jeleneteket az életéből felismertem.
Could tell when he was with Mary, his mother.
Tehát ugye felismertem, amikor Máriával volt, az édesanyjával.
And then right at toward the end of the play, the musical.
És aztán a musical vége felé.
The stage went, had these big stairs leading to a point at the top.
Látszódott, hogy ott van a színpadon egy ilyen nagy lépcsősor, ami ilyen piramiszerűen lényegében egymásra épült, és úgy felvezetett a magasba.
And in the way the people, the music was getting very grand.
És egyre monumentálisabbá vált a zene is.
And the people were starting to line up all the way along.
És az emberek meg elkezdtek felsorakozni a lépcsőn, egészen végig.
To the top. There was nobody on the top platform.
A legfelső szinten egyébként senki nem állt, de az összes lépcsőn oldalról már elkezdtek felsorakozni az emberek.
And then Jesus, well, Jesus, the actor who played Jesus.
Aztán Jézus, hát pontosabban a Jézust játszó színész.
He came up the stairs.
Felment a lépcsőkön.
And he was walking with the character that was his mother.
És ő az ő édesanyját alakító színésznővel együtt
lépkedett. Hand in hand like this.
Lényegében kézen fogva mentek fölfelé a lépcsőn.
And the music was very grand, and I realized, okay, they're gonna, you know, they're gonna like a what's the word, like a king or somebody is coming.
Tehát ugye ez nagyon monumentális volt a zene, tehát teljesen olyan érzés volt, hogy fú, most itt jön a nagy király.
And at the last step,
és aztán az
before
utolsó,
the top of the whole platform,
lépcsőfokon, tehát a teteje alatti lépcsőfokon,
the character playing Jesus stopped,
a Jézus játszó színész megállt,
and then he said from the person of Mary to go to the top.
És aztán így, mint egy kezével jelezte Máriának, aki Máriát játszotta, hogy lépjen föl a legfelső szintre. Utána ő visszalépett.
And everybody was worshiping Mary.
És mindenki elkezdte Máriát imádni.
Now, the musical was called The Gospel of Mary.
A musical címe Mária evangéliuma volt.
You probably saw the posters, they were up for a long time.
Biztosan láttátok a posztereket is, nagyon sokáig reklámozták városszerte.
Well, it was interesting, at that very moment when that happened,
érdekesnek találtam, hogy abban a pillanatban, amikor ez történt,
I had such a bizarre feeling in
egy annyira bizarr érzésem támadt.
I mean, it felt, if I was going to be absolutely honest with you,
hogyha most teljesen őszinte akarnék lenni veletek,
and I say this very carefully,
és én ezt most nagyon óvatosan mondom,
it felt evil.
Nekem ez olyan gonosznak tűnt.
Because Jesus included, worshiping Mary.
Mert Jézussal egyetemben az összes ember ott állt és Máriát imádta.
Now, I know that Mary is was a wonderful vehicle for God to use.
Tudom, hogy Mária egy csodálatos eszköze volt Istennek, akit használt.
And the Lord obviously chose her for very good reasons.
És egészen nyilvánvalóan Isten nagyon jó okoknál fogva kiválasztotta őt.
And she, and as I've read somewhere that somebody said, we Protestants probably don't acknowledge her role enough.
És valahol azt olvastam, hogy azt írja a szerző, hogy mi protestánsok talán nem is ismerjük el Mária szerepét eléggé.
But it wasn't Mary on the cross.
De nem Mária volt ott a kereszten.
She was there at the foot of the cross, but she wasn't on it.
Igen, ott volt a kereszt lábánál, de nem ő ment fel a keresztre.
Jesus was.
Ugye Jézus volt ott a kereszten.
And as simplistic as this may sound, I mean, we have to be reminded that Jesus is better than Mary.
És akármennyire leegyszerűsítetten is hangzik ez, de nekünk emlékeznünk kell arra, hogy Jézus jobb, mint Mária.
He is simply better than Mary.
Ő egészen egyszerűen jobb, mint Mária.
And when you go into all these cathedrals and you see 10 statues of Mary and one of Jesus.
És amikor belépünk abba a sokféle székesegyházba, és látunk mondjuk 10 Mária szobrot, meg Jézusról egyet.
We have it wrong.
Akkor egyszerűen nem értjük a dolgot.
Jesus is simply better than Mary.
Mert Jézus egyszerűen jobb, mint Mária.
He's better than the Pope.
És jobb, mint a pápa.
Pope is a great man.
A pápa nagyszerű ember.
But Jesus is the high priest that we now have, not the Pope.
De Jézus a mi főpapunk most már, nem a pápa.
He is better than the Pope.
Jézus jobb, mint a pápa.
Now, here's one for us.
És most mondok nekünk is valamit, akik itt ülünk.
We are Calvary Chapel.
Mi ugye Golgota vagyunk.
Calvary Chapel was founded essentially by Chuck Smith.
Alapvetően a Golgota mozgalmat, mint olyat Chuck Smith indította el.
And people have often said, you know, often hear you guys talk about Chuck Smith.
Sokszor előkerül az ő neve, hogy Chuck Smith így, meg Chuck Smith így.
Jesus is better than Chuck Smith.
De Jézus jobb, mint Chuck Smith.
I mean, he's better than Chuck Smith.
Szóval Jézus jobb, mint Chuck Smith.
And when we fall into the trap of, oh, but Chuck Smith says this, how about let's see what Jesus says?
És amikor kezdünk beleesni ebbe a hibába, hogy jaj, de Chuck Smith ezt is ezt mondja, akkor mi lenne, ha előbb azt néznénk meg, hogy Jézus mit mond?
And this is what this book is about.
Erről szól ez a könyv is.
And maybe this is how relevant it was, what I've just talked about, the Pope and Mary and Chuck Smith, for them, when they hear that Jesus is better than Moses, Jesus is better than Joshua, but these are our idols, almost, our spiritual idols.
És ugye ebből láthatjuk, hogy mennyire releváns volt ez az akkori emberek számára ott a korai egyház idejében, amikor erről olvasnak, hogy Jézus jobb, mint Mózes, meg jobb, mint Józsué, akik számukra nagy kvázi bálványok voltak, példaképek.
Now, salvation for the Jews involved essentially three things.
A zsidók esetében az üdvösségnél három fontos összetevő volt.
There were three aspects to their salvation, of getting their sins covered over.
Lényegében az üdvösségnek három aspektusa volt, ahogy elfeleződhettek az ő bűneik.
Number one, the high priest.
Az első fontos eleme volt a főpap.
Number two, the tabernacle.
A második eleme volt a szent sátor.
And then the sacrifices, number three.
A harmadik elemet pedig az áldozatok adták.
And in these next five chapters, the writer very methodically covers every area. He covers the high priest, the tabernacle, and the sacrifices.
És az elkövetkező öt fejezetben azt látjuk, hogy a levél írója módszeresen mind a három aspektusra kitér. Tehát beszél a főpapról, beszél a szent sátorról, illetve az áldozatokról.
And how Jesus is in every single one of them.
És rámutat arra, hogy Jézus mind három aspektusban megjelenik.
And because of that, he is now the vehicle for salvation for the Jew and for the Gentile.
És pontosan ezért ő most már az üdvösség eszköze a zsidók, illetve a nem zsidók számára egyaránt.
And the first area he talks about is the high priest, and we were introduced to this last week.
Az első terület, amire kitér, az a főpap területe. Ezt a kérdéskört egyébként már a negyedik fejezet végén, már a múlt héten láttuk, ezt bevezetik.
And we cannot overemphasize the very important role that the high priest played in the Jewish culture, in the Jewish life, everyday life.
Mennyire fontos szerepet játszott a főpap a zsidók mindennapi életében.
He was their connection to God. That's how they connected to God, was through the high priest.
Ő volt az ő kvázi összeköttetésük Istennel. Tehát ezen keresztül, rajta keresztül mentek az emberek Istenhez.
It was he that went into the Holy of Holies and communed with God.
Hiszen
and came out and said, your sins are now done away with, or at least covered over for the next year.
Hiszen a főpap volt az, aki belépett a szentek szentjébe, és ott közösségben volt Istennel, és utána kijött, és azt mondta az embereknek, hogy a bűneitek most már az elkövetkező egy évre elfedeztettek.
And this is why it's so incredible when that curtain was torn, that now we have access to that very place.
Ezért annyira bámulatos az, amikor ketté hasadt a kárpit, hogy most már mi is szabadon bemehetünk arra a helyre.
And he was a counselor to the people.
És a főpap ezen kívül tanácsolta is az embereket.
So they had to get used to the idea that no longer do they have a physical representative in front of them, they have a spiritual representative in the form of Jesus Christ.
Szóval nekik meg kellett szokniuk annak az elképzelését, hogy most már nem egy húsvér képviselő áll előttük, aki őket Isten előtt képviseli, hanem most már egy kvázi láthatatlan valaki, Jézus Krisztus.
So here in chapter 5, verse 1, we start seeing the qualities of a priest, of a high priest, and how Jesus fulfills these qualities.
Tehát az ötös fejezet első versében látjuk a főpap jellemvonásait, és azt is, hogy Jézus hogyan tulajdonképpen üti meg a mércét ezen a területen is.
Chapter 5, verse 1.
Szóval ötös fejezet első vers.
First five verses, they show the quality of a high priest.
Az első öt vers tehát a főpapnak a jellemvonásaira mutat rá.
And then 6 through 10 show how Jesus fulfills those qualities.
Aztán a 6-tól 10-ig terjedő igerész mutat rá arra, hogy Jézus Krisztusra is mindezek jellemzőek.
Every high, verse 1, every high priest is selected from among men and is appointed to represent them in matters related to God and to offer gifts and sacrifices for sins.
Első vers, mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért.
So notice, he's selected from among men, he must be a man.
Megyük csak észre, hogy az emberek közül választják, így tehát egy embernek kell lennie.
And why?
Miért?
Because he could fully identify with the man in order to represent the man's case to God.
Azért, hogy teljes mértékben azonosulni tudjon az emberekkel, és így az emberek ügyét teljes mértékben képviselni tudja Isten előtt.
And just to remind you, the essential difference between a prophet and a priest is the prophet represents God to us, and the priest represents us to God.
És hadd emlékeztessenek benneteket, hogy az alapvető különbség a prófita, illetve a pap között az, hogy a prófita lényegében Istent képviselte az emberek előtt, míg a pap az embereket képviselte Isten előtt.
If you have somebody representing you, you want to feel like they kind of know you in order to represent your case.
Ugye, ha valakit, ha azt akarod, hogy valaki téged képviseljen egy adott ügyben, akkor arra törekszel, hogy az az ember a lehető legjobban megismerjen téged, és így tudjon képviselni.
This is the idea behind a political representative.
Például a választott parlamenti képviselők hátterében is ez áll.
You have somebody represented in the government that hopefully is talking on your behalf.
Ez ugye a cél az, hogy valaki olyan kerüljön a parlamentbe az emberek képviselőjeként, aki szerencsés esetben valóban az emberek ügyét képviseli.
And when I visited the beautiful parliament here,
és amikor én elmentem, meglátogattam ezt a gyönyörű parlamentet itt Budapesten.
If you haven't visited your parliament as a Hungarian, which I've discovered a few people haven't, you should go and visit it. It's absolutely spectacular.
Ha még így magyar emberként nem jártál a parlamentben, ami egyébként egészen lenyűgöző, akkor mindenképpen el kell menned.
I was interested to learn how many representatives you guys have here in the parliament.
Szóval amikor oda ellátogattam, akkor érdekesnek találtam, amikor elmondták nekem, hogy hány képviselője van a magyaroknak itt a parlamentben.
The guides told us.
Az idegen vezető elmondta ugyanis nekünk.
That you guys have more representatives per person for your 10 million people than any other country.
Hogy Magyarországon az egyfőre eső képviselőknek a száma nagyobb, mint bármely más országban Európában.
Unfortunately, I can't remember the figure and I forgot to ask somebody, but if you can help me, I think it's like close to 300, represent 340, something like that.
Sajnos nem emlékszem a pontos számra, meg elfelejtettem megkérdezni most így óra előtt, de valami 300 körül, vagy 340 körül van, jól tudom.
It's as much as America has for 300 million people.
És a 10 millió emberre, tehát Amerikának meg 300.
So you guys are very well represented.
Szóval benneteket emberek nagyon jól képviselnek a parlamentben.
And hopefully your representatives are representing your case to whoever.
És ugye hát remélhetőleg a benneteket képviselők jól képviselik a ti ügyeteket az akárki előtt.
And then one of the primary responsibilities of the priest was to offer gifts and sacrifices to God on behalf of the people.
Ugye azt is olvassuk itt, hogy a főpapnak egy fontos feladata volt, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért, tehát az emberek bűneiért.
And this included not only the blood sacrifices, but the peace offerings, which represented reconnecting fellowship with God.
És ide nem csak a véres áldozatok, hanem a béke áldozatok is tartoztak, ami lényegében Istennel a közösség helyreállítását és az Istennel való közösséget, mint olyat tették lehetővé.
Verse 2.
Második vers.
He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness.
Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel.
This is why he has to offer sacrifices first for his own sins, and then as well for the sins of the people.
Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni.
He has to deal gently with the people.
Tehát azt írja, hogy együtt tud érezni, tehát együtt kell érezni az emberekkel. Az angol meg úgy fogalmaz, hogy gyengéden kell bánni az emberekkel.
I think it's kind of interesting how the scripture says he has to deal gently with those who are ignorant.
Érdekesnek tartom, hogy ezt mondja az ige, hogy együtt kell éreznie, vagy gyengéden kell bánnia a tudatlanokkal.
Going astray.
És a tévelygőkkel.
He has to be a counselor.
Tehát neki tanácsadónak is lennie kell.
Those of you wanting to go into the ministry as pastors.
Tehát azoknak mondanám most, akik szeretnének majd egyszer lelki pásztorként szolgálni.
If ignorant people drive you crazy.
Hogyha a tudatlan emberek az őrületbe kergetnek,
and you have no patience for them,
és nincsen benned türelem, amit feléjük tanúsíthatnál,
you better rethink.
Akkor gondold át ezt a szolgálatot.
You have to have a heart.
Mert fontos, hogy a szíved ott legyen.
You have to be gentle.
És fontos, hogy gyengét tudj velük lenni.
And then, in the first verse there where it says, since he himself is subject to weakness.
És aztán azt mondja, hogy mivel ő maga is körül van véve erőtlensége, vagy az angol fogalmaz, hogy ő maga is erőtlen.
And by the way, this is talking about the high priest.
És azért ne feledjük, hogy ez a főpapról szól itt.
Subject to weakness.
Hogy ő is ki van téve erőtlenségnek.
One of the very big mistakes we often make is to put the spiritual leader of a church, i.e. the pastor, on this pedestal.
Az egyik nagy-nagy hiba, amit időnként elkövetünk, gyakran elkövetünk, az, hogy egy gyülekezetnek a lelki vezetőjét, tehát most konkrétan a lelki pásztorra gondolok, egy piedesztára helyezzük.
You are setting up yourself for a huge fall if you idolize the one that stands up here every week.
Pedig te rád egy hatalmas csalódás vár, hogyha azt a valakit kezded el bálványozni, aki minden nap, minden héten itt a pulpitusról prédikál.
Yes, he is a mouthpiece for God's word and for God himself.
Igen, ő Isten igényének és hát magának Istennek a szócsöve.
But he's a man.
Attól még ember.
With feelings.
Neki is vannak érzései.
Frailties just like you.
Illetve gyengeségei, mint ahogy neked is.
And we make it difficult on ourselves when we place this man in a position that he just can't sustain.
És hát eléggé megnehezítjük a helyzetünket, hogyha egy olyan pozícióba felmagasztaljuk ezt az adott embert a pulpituson, amiben nem fog tudni megmaradni.
Now there are higher standards for pastors in the scriptures.
Igen, persze, az ige magasabb mércét állít a lelki pásztorok számára.
That God requires.
És vannak bizonyos követelmények, amiket Isten megkövetel.
But that pastor is absolutely human.
De attól még az a lelki pásztor is teljes mértékben ember.
There are pastors then on the other side of the coin who set themselves up as almost untouchable.
Aztán ha az éme másik oldalát is megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy vannak persze olyan lelki pásztorok, akik valahogy egy olyan szerepet öltenek magukra, hogy ők teljesen érintetlenek.
They don't want the people to see that they're actually weak in some areas.
Hogy érinthetetlenek, tehát nem akarják, hogy lássák az emberek azt, hogy vannak náluk is gyengébb területek.
And they try and pretend that they're above what the average person feels or thinks.
És próbálják úgy előadni a dolgot, hogy ők valahogy az emberek fölött állnak. Tehát az, ami másoknál előfordul, gyengeségek, hibák, a fölött állnak.
About 2 months ago, a lady that and her family that have just joined our church in the last 6 months or so said, Mark, I cannot believe how Greg talks about how he's weak.
Körülbelül 2 hónappal ezelőtt egy hölgy odajött hozzám, egy olyan családnak a tagja, akik az elmúlt 6 hónapban kezdtek el a gyülekezetünkbe járni, és mondta nekem az a hölgy, hogy én egyszerűen nem akarom elhinni, hogy Greg mennyire nyíltan beszél arról, hogy ő gyenge.
She says, I'm surprised how he's so open about his humanity, his humanness.
Azt mondja ez a hölgy, hogy engem teljességgel meglep az, hogy Greg ennyire őszinte azzal kapcsolatban, hogy ő is ember.
And one of the things I've often heard from this pulpit with Greg in the last 4 years is, I need God just as much as you need God.
És egyébként az elmúlt 4 év során nagyon sokszor hallottam ezt Greg szájából, innen a pulpitusról elhangozni, hogy nekem is szüksége van Istenre, legalább annyira, mint amennyire nektek szükségetek van rá.
God loves to exchange our weakness for his power.
Isten pedig nagyon szívesen becseréli a mi gyengeségünket az ő erejére.
And if you look at any of the people in the Bible that we hold up as heroes, and you look at their weaknesses,
ha bárkit is megnéztek az igében, akiket mi úgymond hősként tisztelünk, akkor ha megfigyeljük az ő gyengeségeiket,
and God uses them incredibly powerfully, and yet they're human.
Ugye azt látjuk, hogy ott vannak ezek a gyengeségek, és Isten mégis hatalmasan használja őket, de attól még emberek.
Weakness as a human being is not a disqualification for God to use you.
A gyengeség az, hogy emberek vagyunk, és hogy ebből kifolyólag gyengeségeink is vannak, ez nem diszkvalifikál bennünket attól, hogy Isten használjon.
In fact, in some ways it's a mark of God being able to use you if you submit your weakness to his power.
Bizonyos értelemben ez annak a jele, hogy Isten használni tud téged, hogyha hajlandó vagy a gyengeséged alárendelni az ő erejének.
And I had for me it was an interesting question in regard to this.
Egyébként megfogalmazod bennem egy érdekes kérdés ezzel kapcsolatban.
Would we be comfortable accepting as our pastor?
Mi a következő kérdés, hogy nekünk tetszene, jól éreznénk-e magunkat abban, hogy...
For example, if we didn't have a pastor and we had 3 people to come in and then we were told about each of these men.
Hogyha például nem lenne konkrétan lelkipásztorunk, hanem 3 különböző ember váltogatná egymást, és mindegyik emberről mesélnének, hogy milyen.
And the first man that comes in, we're told, now in the past he murdered somebody.
És az első emberről, aki jön, azt hangzana el, hogy olyan múltban megölt valakit.
The second one that comes in, they say, well, you know, 2 years ago he committed adultery.
A másodikról meg azt hangzana el, hogy 2 évvel ezelőtt házasságtörést követett el.
And the third one that comes in, we say, well, he lied about his knowledge of Jesus. He knew Jesus.
A harmadikról meg azt derül neki, hogy ő letagadta egy adott ponton azt, hogy ő ismeri Jézust.
And we say, well, we can't have these guys.
És akkor azt mondanánk, hogy hát ezek az emberek nem állhatnak.
So we'd miss out on the opportunity to have either Moses as our pastor, David, or Peter.
Csak hogy akkor nagyszerűen lemaradnánk arról a lehetőségről, hogy esetleg Mózes, Dávid vagy akár Péter legyen itt a pulpituson és tanítson bennünket.
The same grace that's available to you and me at that throne is available to the one that stands here.
Mert ugyanaz a kegyelem, ami a rendelkezésünkre áll a kegyelem trónusánál, ugyanaz a kegyelem rendelkezésére áll azoknak is, akik itt állnak.
And we need to extend that grace when if somebody fails in the pulpit that we respect and we put on a pedestal, we need to extend that same grace to them if they are submissive to God's dealings and will.
Can you say that again?
That's a very good point. It needs repeating. Mm-hmm. We need to extend that same grace to the one in the pulpit.
Nem akarom elrontani, hogy inkább. Szóval, tehát ugyanazt a kegyelmet kell kiterjesztenünk azokra az emberekre is, akik itt állnak a pulpituson.
You probably, this last week, there was a significant pastor in America, church of 14,000 people, and the head of the National Association of Evangelicals in America.
Lehet, hogy hallottátok, hogy a múlt héten konkrétan történt valami egy nagyon-nagyon neves keresztény vezetővel kapcsolatban, aki egy 14 ezeres gyülekezetnek a vezetője, illetve az evangéliumi egyesületeknek a feje Amerikában.
It was all over the news in America.
Tele volt ezzel minden híradó Amerikában.
Of how it was discovered that he had been buying drugs and had sexual immorality over the last 3 years.
Konkrétan azzal volt tele, hogy az elmúlt három évben ő szexuális erkölcstelenségekbe keveredett, meg kábítószert vásárolt.
While he was preaching every single Sunday.
Miközben minden vasárnap itt állt és a pulpitusról tanított.
Now, what I was pleased to see from the news reports is that the church doesn't seem to have been wrapped up in the pastor as their idol.
Én azonban a tudósításokból nagy örömmel láttam azt, hogy úgy tűnik, hogy a gyülekezettel, mint olyan, a gyülekezetében nem bálványként tekintettek az ő pásztorukra.
And it looks like that man has absolutely confessed and said, the Lord needs to deal with me, and he's apologized, and he says, I have sinned, I'm a liar, I'm a deceitful person, now I need to seek restoration with my family and the Lord.
És úgy tűnik, hogy ez az ember megbánta. Nagyon komolyan megbánta, megvallotta a bűnét, bocsánatot kért, bejelentette, hogy ő tényleg ezt tette, és hogy ő nagyon sajnálja, és hogy ő hazug, és hogy ő egy utolsó ember, és hogy most igazából Istenre van szükség, hogy Isten helyreállítsa őt, meg a családjával a kapcsolatát helyre kell állítania.
And it looks like the church has already moved ahead. They've got one of the other pastors as interim senior pastor, but the point is that it doesn't look like they were so wrapped up in the pastor that the church has fallen apart.
És úgy tűnik, hogy a gyülekezet ezt nagyon jól kezelte, úgyhogy most jött egy másik lelkész, aki vezeti a gyülekezetet, és tényleg úgy tűnik, hogy attól, mert ez történt a vezetőjükkel, nem esett szét a gyülekezet, hanem tovább lépett.
Since he himself is subject to weakness.
Mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel.
Subject to weakness, but the wonderful exchange that happens when God says, "Give me your weakness, and I'm going to give you my power."
Ő maga is ki van téve erőtlenségnek, de csodálatos csereakció az, amikor Isten azt mondja, hogy adj nekem a te gyengeségedet, és én az erőmet adom neked cserébe.
In verse 4, no one takes this honor, talking about high priest, upon himself. He must be called by God, just as Aaron was.
Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, itt a főpapi tisztségről beszél, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is.
And you could not decide that, hey, I want to be a high priest.
Tehát az ember nem dönthette csak úgy el, hogy hát én most főpap szeretnék lenni.
You had to be called or invited. Remember the word calling is invitation.
Ehhez ugye elhívás kellett Istentől, tehát az elhívás meg alapvetően egy meghívást jelent. Tehát egy meghívás kellett.
And the way God set it up.
És Isten meg úgy rendezte a dolgokat.
That all the high priests came from the tribe of Levi.
Hogy az összes főpap Lévi törzséből származott.
And specifically within that tribe, from the family of Aaron.
És konkrétan még Lévi törzsén belül Áron családjából.
Who was the brother of Moses.
Aki Mózes füvére volt.
And so the high priest had to be a descendant of the tribe of Levi and specifically the family of Aaron.
A főpapnak tehát mindenképpen Lévi törzséből kellett származnia, és azon belül is konkrétan Áron családjából.
Now there are some examples in the Old Testament of men trying to become priests with disastrous examples that we don't have time to go into.
Persze vannak az Ószövetségben olyan példák, amikor az emberek csak úgy megpróbálnak bot csinált a papokká válni, de katasztrofális következményekkel jár.
And unfortunately during the Roman period the position of a high priest became kind of a political thing.
Aztán sajnálatos módon a római időszakban már a főpapnak a pozíciója is mint olyan egy politikai dologgá vált.
And in some ways that's why Jesus was so he reserved some of his harshest words for the priesthood of the day that when he was on this earth.
És azért is volt az bizonyos értelemben, hogy Jézus nagyon kemény szavakkal szólt az akkori időszak kvázi papjaihoz, a farizeusokhoz.
Now we get to verse 5, where it talks about how Christ fulfills these qualities of a high priest. I think I told you first 5 verses. It's first 4 verses that talk about the qualities, and now 5-10 about Christ's qualities.
Így jutunk el az 5-ös vershez, ami most már innentől egészen a 10-es versig, lényegében Jézus jellemvonásairól szól. Tehát korábban azt mondtam, hogy az 1-estől az 5-ös versig, aztán az 5-östől a 10-esig, de az 1-estől a 4-esig volt az első szakasz, és most az 5-östől a 10-esig.
So Christ also did not take upon himself the glory of becoming a high priest. But God said to him, you are my son, today I'll become your father. And he also says in another place, you are a priest forever in the order of Melchizedek.
Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Ahogyan másod is mondja, pap vagy te örökké Melchizedek rendje szerint.
So Christ didn't say, hey, I want to be priest. He did not take this upon himself. God said, you are going to be a priest.
Szóval Krisztus nem mondta, hogy most én szeretnék pap lenni. Nem csak úgy magára vette ezt a pozíciót, hanem Isten jelölte őt ki, hogy ez legyen.
And here are two quotes from two psalms, Psalm 2 and Psalm 110.
És itt aztán két idézetet találunk, két Zsoltárból, a másodikból, illetve a 110-es Zsoltárból.
Remember, this book is full of quotes from the Old Testament and specifically the Psalms.
Ugye emlékezzünk csak arra, hogy ez a levél telve van ószövetségi idézetekkel, és azon belül is főleg a Zsoltárokból idéz.
First quote, you are my son, today I've become your father.
Nézzük az első idézetet, az én fiam vagy, ma nemzettelek téged.
Now remember, the first few chapters established Christ's superiority in the position as son.
Emlékezzünk tehát arra, hogy az első pár fejezet arról szólt, hogy Jézus, mint Isten fia, feljebb való.
And just like the priest had to be from a line of, out of a certain family and tribe, genetic,
és ugyanúgy, ahogy a papnak is egy bizonyos törzsből és azon belül egy bizonyos családból kellett származnia, tehát ez valahol öröklendő volt.
So in the same way Christ has a genetic line.
Ugyanúgy Krisztusnál is megvan az ő öröksége.
From God himself.
Ugye magától Istentől származik.
And then he says, so you are my son, and now I'm going to designate you a priest in the order of Melchizedek.
Azt mondja lényegében Isten, hogy az én fiam vagy, most pedig pappá jelöllek ki téged Melchizedek rendje szerint.
Now Melchizedek is a very mysterious figure
who
first appears in Genesis.
Egy nagyon rejtélyes valaki, aki először az Egy Mózesben jelenik meg.
He meets Abraham.
Ott találkozik Ábrahámmal.
And in chapter 7 this is discussed fully.
Aztán a hetes fejezet egyébként részletekbe menőkig ezt taglalja.
So we won't say too much about him now.
Úgyhogy most sokat nem mondunk Melchizedekről.
But many people believe it was an actual appearance of Christ.
De sokan úgy gondolják egyébként, hogy Melchizedek formájában lényegében Jézus jelent meg az Ószövetségben.
Because he was both a king and a priest.
Ugyanis Melchizedek is király, illetve pap volt együttvéve, nem csak pap.
He's called King of Righteousness, and his name means King of Peace.
Az ige az igazság királyának nevezi, a neve pedig annyit jelent, a békesség királya.
And he precedes Aaron.
És ő lényegében Áront megelőzi, tehát időben.
And for that reason they say he is a superior order of priesthood than Aaron's priesthood.
Ezért pedig azt mondják róla, hogy az ő papsága feljebb való Áron papságánál.
And because of this lineage, the writer works through in the next few chapters to show that the priesthood that Jesus has in the order of Melchizedek is superior to that of Aaron.
És pont emiatt a vérvonal miatt aztán az író a továbbiakban arra is rávilágít, hogy ezért mondhatjuk azt, hogy Jézus papsága, ugye a Melchizedek rendje szerint való papsága, ez feljebb való az Ároni papságnál.
Now Jesus actually comes to the line of David, which is the tribe of Judah.
Jézus egyébként Dávid vérvonalából származik, ez pedig konkrétan Júda törzséből.
So that's another discrepancy for the Jews at the time, saying, hey, but he doesn't come from the tribe of Levi.
Szóval ez megint csak valami olyan volt, amire felkapták a zsidók a fejüket, ugye mondhatták, hogy hát ő nem Lévi törzséből származik.
But we're going to get to that in chapter 7.
De majd ezzel a hetes fejezetnél foglalkozunk.
Verse 7.
Hetedik vers.
During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission.
Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért.
Remember, the first quality of a high priest was that he had to be selected from amongst men. He had to be a man.
Emlékezzünk csak arra, hogy az első fontos jellemvonása a főpapnak az volt, hogy az emberek közül kellett kiválasztani, tehát egy embernek kellett lennie.
Jesus was that man.
Jézus is egy ilyen ember volt.
And if we cannot identify here with loud cries and tears as a human being, then I don't know what else we could identify with. But you can,
és hogyha itt nem tudunk kapcsolódni Jézushoz, amikor mondta, hogy amikor itt olvassuk róla, hogy könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással járult Isten elé, akkor szerintem már semmivel nem tudunk hozzá kapcsolódni.
He knew what it was to be human.
De a lényeg az, hogy ő pontosan tudta, mit jelent embernek lenni.
And it's interesting that he was heard, God heard him because of his reverent submission.
És érdekes, hogy azt olvassuk, hogy ő meghallgattatott Isten félelméért, vagy ahogy az angol fogalmaz, azért, mert alárendelte magát Istennek.
God responds to humility.
Isten ugyanis válaszol az alázatra.
And something that I've always found very interesting.
És van valami, amit én mindig is nagyon érdekesnek találtam.
Is that scripture tells us over and over again.
Mégpedig az, hogy az ige újra meg újra elmondja nekünk.
To humble yourselves before God.
Hogy alázzuk meg magunkat Isten előtt.
We always say, oh, God's going to humble me.
Mi mindig azt mondjuk, hogy nem, majd Isten alázatra indít.
Or, you know, this happened to me and God humbled me.
Mi azt mondjuk, hogy jaj, most ez is ez történt, és akkor Isten megalázott ezzel.
Most of the time in scriptures always says, humble yourselves before God. We do the humbling before God.
Pedig a
legtöbb azt
mondja az ige, hogy ma, hogy mi alázzuk meg magunkat Isten előtt. Tehát ez a mi feladatunk, hogy mi alázzuk meg magunkat, és ne Isten alázzon meg
magunkat. That's a whole sermon in itself.
Ez egyébként erről egy egészen egyedülálló tanítás lehetne önmagában is kerekíteni.
Because you remember in 2 Chronicles 7, God says, if you will humble yourselves, then I will hear from heaven.
Mert emlékezzünk csak, hogy a 2 Krónikák 7-ben is azt mondja Isten, hogy ha megalázzátok magatokat, akkor én meghallgatlak benneteket a mennyben.
And Philippians 2, wonderful passage, says that Jesus humbled himself, took on the form of a servant.
A Filippi 2 pedig, ami szintén egy csodálatos igerész, azt mondja, hogy Jézus is megalázta magát, és szolgává lett.
Verse 8.
8-as vers.
Although he was a son, and some translations, some Greek scholars says should be, although he was capital son, meaning he was, although he was God's son, he learned obedience from what he suffered.
Jó lehet, ő a fiú, és egyes biblia tudósok rámutatnak arra, hogy itt, ahogy a magyarban is szerepel, nagy F-et kell alkalmazni, mint hogy ő volt ugye Isten fia. Tehát jó lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet.
Verse 9, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek.
9. És miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki, mert az Isten őt a Melchizedek rendje szerint való főpapnak nevezte.
Jesus had no special privilege because who his daddy was.
Jézus nem élvezett különleges előjogokat amiatt, hogy ki volt az ő apukája.
Isn't it fascinating that he had to learn obedience through what he suffered?
Hát nem bánatos az, hogy neki is a szenvedéseken keresztül kellett megtanulni az engedelmességet.
God could have said, we can do this in 3 days.
Pedig Isten mondhatta volna, hogy figyelj, mi ezt 3 nap alatt lezavarjuk.
I'll send you as a grown man.
Elküldelek, mint egy felnőtt férfi.
Which was possible, God can do
ami
that.
Ugyanúgy lehetséges lett volna, tehát Isten ezt meg tudná tenni.
You'll die.
Aztán meghalsz.
3 days later you'll rise again.
Majd pedig 3 nappal később feltámadsz.
And the main sacrifice that was required by the law of fulfilling the law then could be done.
És így lényegében ki is pipálhatjuk azt a fő áldozatot, amit a törvény megkövetelt.
But he didn't. He came and lived as one of me and you, and he suffered through every trial that he had to go through.
De mégsem ez történt, hanem eljött csecsemőként, úgy élt, mint ahogy te meg én, és végig szenvedett minden egyes próbát és nehézséget.
And I find it very interesting that he learned. The Son of God had to learn something. I thought God knew everything.
És ezt nagyon érdekesnek találom, hogy neki, Isten fiának meg kellett tanulnia valamit. Hát én azt gondolnám, hogy Isten mindent tud.
He learned obedience by what he suffered.
Pedig itt azt olvassuk, hogy szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet.
And perhaps it's because experiential knowledge is way different from head knowledge.
És ez talán azért is van, mert a tapasztalat útján szerzett ismeretek nagyon-nagyon eltérnek a kvázi könyvekből szerzett ismeretektől.
That inmate in that prison in Germany that refuses to leave.
Például az a németországi rab, aki még mindig börtönben csücsül, pedig már tárva nyitva az ajtó, és egyszer nem hajlandó kimenni.
His head knowledge knows that he is technically free.
Ugye ő a fejében azért tudja azt, hogy hát elvileg szabad.
He has yet to experience that knowledge.
De ezt az ismeretet ő még nem tapasztalta meg.
So in some ways, Jesus had to experience what it was to go through the trials, and through that experience, he learned obedience.
Úgyhogy bizonyos értelemben Jézusnak is meg kellett tapasztalni ezeket a szenvedéseket, és ezeken keresztül megtanulta az engedelmességet.
And the consequences of his obedience.
És az engedelmességének következményei.
Romans tells us.
Ezekről a Róma, rómaiakhoz írt levél számol be.
Through one man's disobedience, many were made sinners.
Ja, azt olvassuk, hogy egy ember engedetlenségének köszönhetően sokan bűnösökké váltak.
Through one man's obedience, many were made righteous.
De egy ember engedelmességéből adódóan sokak megigazultak.
I'm glad that he obeyed.
Én nagyon örülök, hogy engedelmeskedett.
And this business of obedience is a very interesting topic.
És az engedelmesség dolog egyébként roppant érdekes téma.
Because if you look through the scriptures, obedience is one of the most important characteristics of a Christian.
Mert ha végignézitek az írásokat, akkor abból látható, hogy az engedelmesség az egyik legfontosabb jellemvonása a hívőnek.
And if Christ learned obedience through what he suffered,
és a Krisztusnak a szenvedéseken keresztül kellett megtanulni az engedelmességet,
why do we excuse ourselves from the very same thing?
Akkor mi miért próbáljuk önmagunkat ugyanez alól mentesíteni?
Now see the time.
Látom, hány óra van.
And because I know, I deal gently with people.
És mivel én gyengéden bánok az emberekkel.
If I was sitting in your chair, I'd say, finito.
Ha ott ülnék az ti helyetekben, akkor én már régen mutogattam volna.
So I have some thoughts about this business of obedience.
Fejezze be.
I have some thoughts about this business of obedience.
Szóval van még néhány gondolatom egyébként az engedelmességet illetően.
Which I think we should do next week.
De szerintem ezt jövő hétre kéne halasztani.
So, let's pray.
Szóval imádkozzunk.
So Lord, we thank you for what we're learning here, how you represent us to God.
Uram, köszönjük neked mindazt, amit itt tanulhatunk, azt, ahogy te képviselsz bennünket Isten előtt.
Thank you, Lord, that you delight in this work that you do for us.
És köszönjük, hogy örvendezel ebben a munkában, amit értünk végzel.
And that you invite us, Lord, to that throne and you say, let me represent you. And it's all in the atmosphere of grace.
És hogy odahívsz bennünket a te trónusodhoz, és te magad felkínálod, hogy hadd képviselj te bennünket Isten előtt, és ennek az egésznek olyan kegyelem illata van.
And Lord, help, give us some insights into what it is to learn obedience while we yet suffer.
Adunk, hogy jobban beleláthassunk abba, hogy mit is jelent a szenvedések közepette.
I do pray, Lord, the Holy Spirit enlightens our hearts in that area.
Kérlek, hogy a Szent Lelked virágítson rá dolgokra a szívünkben ezen a területen.
Thank you that you go before us, Lord.
Köszönjük, hogy előttünk jár.
Bless your name.
Akit én hoztam ott.
God bless you all.
Isten áldjon benneteket.
Amen.